Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. Amikor lakomára hívnak, kezdte, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosok között nálad előkelőbb is, ha ez megérkezik, oda jön, aki meghívott titeket és felszólít. Add át a helyedet neki, és akkor szégyen szemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád, barátom, menj följebb. Milyen kitüntetés lesz ez a számodra a többi vendég előtt? Mert mindazt, aki magát fölmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, az fölmagasztalják. Ekkor a házigazdához fordult. Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak föltámadásakor megkapod jutalmadat. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, gondolom mindenki ismeri azt a mondást, hogy aki nem tudja, az tanítja, és ha már tanítani sem tudja, akkor könyvet ír róla. Zárójelben elég sok könyvet írtam, és annak idején a Kairos kiadó vezetője, Bedő György, Isten nyugtassa, egy mosolyogva mondta nekem, hogy kiadta Rosfokónak az aforizmáit, nagyon szellemes ilyen kis mondásait, minden dologról két-három sorban tudott tömören fogalmazni, de az alázatról két oldalt hordott össze, mivel hogy nyilvánvalóan ő sem gyakorolta, hanem inkább könyvet írt róla. Éppen ezért, mivel az alázatról nagyon nehéz beszélni, főleg azoknak, akik nem alázatosak, például nekem, éppen ezért jó, hogyha az ember az Isten alázatához fordul, és az alapján próbálunk eligazodni abban, hogy mit is jelent az alázatosság és mit nem, hogy az ember Isten alázatára figyel. Isten alázata pedig testet öltött a mi úrunkba, Jézus Krisztusban, hiszen azt mondja róla a Szentírás, hogy megalázta magát a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ő az, aki megalázta magát, és ezért fölmagasztalták. Az egész krisztológia, a Krisztusról szóló beszéd két irányt vesz föl, két irányban lehet róla beszélni, illetve kell róla beszélni. Egyrésztről az alászálló krisztológia, hogy ki volt a mi Urunk Jézus Krisztus, mi az ő fönsége, mi az ő méltósága, mit jelent az ő pré-egzisztenciája, mit jelent, hogy az evilági létezés előtt van, vagy ahogyan ő maga fogalmaz önmagáról, hogy még mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok, és hogy aztán ez a fönséges Isten mégis kiüresítette önmagát, és az emberekhez hozzánk lett hasonló, megalázta magát, és alászállott. És kiüresítve önmagát, vállalta a mi halandóságunkat, vállalta a mi korlátozottságunkat, lemondott az isteni tudásáról, és egészen odáig alázta meg magát, hogy a végén a dologgá, a kenyérré tette önmagát, alászállt a pokol tornácára, a holtak közé, hogy aztán majd fölmagasztaltassék. Ezt jelenti az Isten alázata. Gondoljátok meg, testvérek, hogy akkor, amikor keresztre feszítve ott van az emberek fölé fölmagasztalva, senki sem fölmagasztalásnak élte meg ezt a helyzetet, mindenki gyalázatnak tekintette, és mégis ma úgy tekintünk föl Krisztus keresztjére, mint a mi dicsőségünkre. És akkor, amikor őt fölmagasztalták minden más fölé, akkor, amikor ott a kereszten függött, akkor nyilvánult ki leginkább az ő dicsősége, ami akkor még rejtve volt az emberek előtt, de föltámadva a halálból megmutatkozik az ő dicsősége. És ott a kereszten éri a legnagyobb kísértés, olyasmi, mint ami a pusztában érte a sátán részéről, amikor sátán azt mondja neki, hogy ha leborulsz és imádsz engem, akkor mindent neked adok. Gondoljátok meg, testvérek, hogy ez azt jelentette volna, hogy egy kis hiba, egy kis bűn következtében mi mentesülnénk, látszólag persze, mentesülnénk az erkölcsi rossztól, mentesülnénk attól, amitől szenvedünk itt a Földön, mások rossz indulatától. Ha a sátán kivonul ebből a világból, akkor azt gondolhatnánk, hogy minden gondunk megszűnne, hiszen ebben az esetben nem lennénk alávetve mások irigységének, vagy a saját irigységünknek, nem lennénk alávetve, vagy kiszolgáltatva mások rossz indulatának, vagy a saját rossz indulatunknak, hiszen az ember maga is szenved a saját bűneitől. Ott a kereszten azt mondják neki, hogy ha leszállsz a keresztről, akkor elismerünk téged, akkor hódulunk előtte. De mivel ő lemondott, mert ő kiüresítette önmagát, mert ő valóban alázatos volt, ezért maradt a kereszten, mert valóban emberré lett. És ahogyan egyikünk sem tud leszállni a keresztjéről, ő sem szállt le a keresztről. Ez Istennek az alázata. És ha ebből tanulni akarunk, akkor ebből pontosan azt tanulhatjuk meg, testvérek, hogy az, ami a miénk, ahhoz nem kell mindenáron ragaszkodni. Ha én tudom, hogy ki vagyok, akkor nem kell azt bizonygatni. Az Úrunk Jézus azt mondja magáról, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Az ő alázata az nem azt jelentette, hogy rosszabbnak tartotta volna magát másoknál. Mi gyakorló katolikusok rendszeresen alázatoskodunk. Az alázatoskodásunk abban nyilvánul meg, hogy rosszat mondjuk magunkat azért, hogy aztán majd mások mondják, hogy de hogy is, nem vagy te olyan rossz, te. Azért szóljuk le magunkat, hogy mások dicsérjenek. Olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki az új cipőjét állandóan odatolja mások orra alá, hogy azt észrevegyék és megdicsérjék. Állandóan mások elismerésére vágyunk, mert bizonytalanok vagyunk önmagunkban. Az, aki biztos önmagában, aki az önazonosságát nem másokhoz képest, nem mások elismeréséhez képest adja meg, hanem az Istenhez képest, annak a tudatában éli az életét, hogy az én ügyem Istennél van, az nem szorul rá arra, hogy bizonygassa, hogy ő mit tett, hogy mit művelt, az nem szorul rá arra, hogy emléktáblát készítsenek neki. Ugye azt gondolom, az ember életének, sajnos volt ilyen professzorom, a legalja az, amikor már valaki csak magát idézi, és csak magát olvassa. Amikor az ember eljut arra a pontig, amikor csak magával van elfoglalva, és aztán meg van sértődve a világra, hogy nem kellőképpen értékelik az ő zseniét. A mai olvasmány olyan nagyon plasztikusan fogalmaz, én nagyon szeretem a Sirák fia könyvét, érdemes testvérek olvasni, mert az Ószövetségnek az egyik legszerethetőbb része. A protestánsok kirakták a kánonból, de a katolikus Bibliában ott van, rengeteg emberi bölcsesség van ott benne, amit érdemes elgondolkodni, így ezen a mai mondaton is, hogy nincs gyógyír a gőgös ember sebére, a gonoszság vett benne gyökeret, és nem is veszi észre. Van-e nagyobb tragédia ennél, testvérek, hogy valaki úgy válik gonoszszá, hogy nem veszi észre? A tolvaj, testvérek, tud magáról, tudja, hogy ő tolvaj, nem kell neki bizonygatni. Van rá vezeklés a bűnére. Az, aki hazudik, az pontosan tudja magáról, hogy hazudott, így nem kell szembesíteni vele, hiszen előbb-utóbb úgyis rádöbben, bevallja, van mód vezekelni. De akkor, amikor egyszer valaki nekem azt mondta, hogy az illetőnek ő aztán nem fog köszönni, akkor erre azt mondtam neki, hogy inkább lopjál. Az sokkal jobb lenne neked, ha lopnál, mint az, hogy te gőgös vagy, mert az ember a gőgében észre se veszi a saját bűnét, és éppen ezért nincs rá mód vezekelni, nincs rá mód bocsánatot kérni, hiszen meg van győződve az ember, hogy különb a többieknél. Ne felejtsük el, testvérek, hogy minden szentmisét azzal kezdünk, hogy bűnösnek valljuk magunkat, azt mondjuk, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem, és sajnos nagyon sokszor az ember mégis azt gondolja magában, hogy de azért akkora még sincsen, mint annak, aki mellettem ül, vagy a mögöttem ül, mert másokhoz képest adjuk meg a saját ártatlanságunkat, és ő hozzá képest én még mindig külön vagyok. Ebben az esetben menthetetlen az ember. És akkor hiába mondjuk azt, hogy kérlek titeket, testvéreim, imádkozzatok érettem. Ebben az esetben hiába imádkoznak értem, hiszen én meg vagyok győződve arról, hogy én külön vagyok a másiknál. Külön vagyok annál, aki itt van a templomban, és akit meg is szólok, meg is vetek, meg is ítélek, hogy mit keres az itt. És éppen ezekkel szemben volt Jézus kíméletlen. Minden bűnt meg tudott bocsátani, minden bűnre van bocsánat, testvérek, de a gőgre nincsen. És nem azért, mert Isten megmakosolja magát, hanem azért, mert a gőgös ember nem gondolja, hogy szüksége lenne bocsánatra. Sőt, úgy gondolja, hogy az Isten is büszke lehet rá. És nagyon sokszor mi katolikusok így éljük az életünket, hogy meg vagyunk győződve, hogy különbek vagyunk azoknál, mint akik nem járnak templomba, akik nem vallásosak, azoknál, akik börtönben ülnek, ezt tettek vagy azt tettek, és közben nem veszünk észre, amit az Úr Jézus tanít. Nézzétek meg, ez a mai evangélium mennyire praktikus egyrészről. Körülvesznek bennünket ilyen rankóságban szenvedő emberek, akik minden lehetőséget megragadnak arra nézve, hogy magukat tárolják. Erre épül az egész civilizációnk, sőt azt kell mondanom, hogy az egész média erre épül, gyakorlatilag nézhetetlen már a tévé, mert tele van úgynevezett celebekkel. Ugye ezek a műsorok arra jók, hogy a névtelen senkikből neves senkik lesznek, és már az ember nem tud mit nézni, ami építeni őt, mert hogy mindenütt topzódik, hogy emberek maguk azt tárolják. De az, aki valóban alázatos, aki a tetteit Isten szín előtt hajtja végre, az nem szorul rá arra, hogy bizonygassa, hogy ő mit tett. Nem szorul rá arra, hogy elismertesse magát, mert ő pontosan tudja, hogy ő kicsoda. Isten alázata abban van, testvérek, hogy odaadja azt, ami az övé. Az, ami, ez a Filippi levél Krisztus himnusza, amelyik ugye úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus Istennel való egyenlőségét nem tekintette olyan dolognak, amihez mint zsákmányként ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát. És annak idején a vagyó professzor azt mondta, hogy ezt nagyjából úgy kell érteni, hogy nem tekintette zsákmánynak az ő istenségét, tehát közölte, megosztotta velünk, a markunkba adta önmagát. Nézzétek meg Isten alázatát, hogy kenyérré teszi magát, azt tehetünk vele, amit akarunk, mint ahogyan a kereszten teljesen kiszolgáltatta magát, odaadta magát nekünk. Már mondtam ezt a testvéreknek, egyre több ilyen ábrázolást találok, ahol nem megfeszítik Krisztust, nem ráfogják a keresztre, leszorítják rá és lyukasztják keresztül a kezét, hanem ő maga megy föl létrán a keresztre. Úgy, mint ahogyan azt a második kánonban halljuk, hogy önként átadta magát a szenvedésre. Hatalma volt odaadni az életét, és hatalma volt visszavenni azt. Hatalma volt odaadni, és ezért oda is adta. És ez az igazi alázat, testvérek, hogy Isten közli magát, közölte az ő istenségét. Kispapként az első években, amikor meghalt valaki, akár pap, akár pedig olyan ember, akinek nem volt rokonsága, vagy éppen a rokonság nem tudott mit kezdeni az úgynevezett szent könyvekkel, akkor ez bekerült a szemináriumba, és akkor lehetett szapcarázni. Gyakorlatilag az első másfél évben, amíg Esztergomban voltam, legalább 4 olyan imakönyv jött be, amiben ostya volt. Ugye azt mi nem tudjuk megállapítani, hogy az milyen ostya, de feltehetően konszekrált ostya, amit ellopott, elvitt az illető, mondván, hogy ha az Krisztus teste, akkor az jó lesz a rizskának is, azaz, mint egy zsákmányt föl lehet használni a saját javainkra, vissza lehet vele élni a saját javamra, a saját érdekem szerint. Ilyen mértékben szolgáltatta ki magát Isten nekünk. És azt kell mondjam, testvérek, hogy a szeretet mértékegysége az pontosan ez, az önkiszolgáltatás, amilyen mértékben át tudom magamat adni másoknak, olyan mértékben vagyok alázatos. És ebből a világból leginkább ez a két dolog hiányzik, a szelíd és alázatos szívű Jézus képmásai hiányoznak leginkább, márpedig nekünk ott van ez a nagyon szép fohásza az őseinknek, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus alakí szívemet a te szent szíved szerint. Én nem tudom a testvérek mit szoktak csinálni úrfölmutatáskor, de az a legintenzívebb pillanata a misének, amikor a pap fölmutatja az Úr testét és fölmutatja az ő vérét. Akkor érdemes valamit imádkozni, akkor nem lehet rögtönözni, ott nem lehet az embernek csípőből valamit könyörögni, mert annyira intenzív a pillanat, hogy úgyis elszalasztja. Meg kell tanulni fohászokat, amit ilyenkor mondok neki, amit leginkább kérek tőle is. Azt hiszem, hogy az, amit leginkább kérnünk kell tőle, ez a szelídség és az alázatosság, az, amit őtőle tanulunk. Nem az alázatoskodás, ami a kultúrának a része, vagy a civilizációnak, vagy egy szubkultúrának a része, mint amilyen a katolikus egyház, hanem az az alázat, ami őtőle jön, azt kéne tanulni. És ennek a mai evangéliumnak a végén van egy nagyon fontos tanítása az Úr Jézusnak. Teljesen szembe megy az evilági logikával. Azt mondja Jézus, hogy ha te lakomát adsz, akkor ne a rokonaidat hívd meg, ne a családodat hívd meg, ne a barátaidat, ne azokat, akik előkelőek, mert azok viszonozni fogják neked. Testvérek, ha az ember adni tud a családjának, az a legnagyobb öröm. De az olyan, mintha magának adna. Ha méltónak adsz, akkor te kapsz jó téteményt, ott nincs különösebb isteni dolog, ott az, arról nem kell beszélni. Tudtam adni a gyerekeimnek, tudtam adni a szüleimnek, tudtam adni a barátaimnak, én vagyok megajándékozva, hogy megoszthattam velük azt, amin van. Ez milyen nagyszerű dolog, testvérek, emberileg. Ehelyett Jézus azt mondja, hogy azoknak adjál, akik nem tudják viszonozni, hanem majd az igazak föltámadásokkor kapod meg a jutalmadat. Teszünk-e egyáltalán életünkben bármit az igazak föltámadására való tekintettel? Adunk-e Istennek bármit, hogy majd ő viszonozza? Egyáltalán vigasztal-e bennünket, testvérek, hogy az én ügyem Istennél van? Mi mennyire nem bírjuk elviselni a méltatlanságot, az igazságtalanságot, amikor nem a zsenénk szerint bánnak velünk, vagy a méltó, úgynevezett méltóságunk szerint, pedig az Isten minden számon tart. Az egyházban, testvérek, két nagyon fontos dolog van, amit egyébként azt gondolom, hogy igazán meg kéne tanítani a gyerekeknek is, ez a precedencia és a kompetencia. Az egyházban ez elég jól szabályozva van, mit jelent a precedencia, mit jelent a sorrend, ki az előkelőbb, ki a magasabb rangú, és akkor annak megvan, hogy mi jár. És a kompetencia, hogy ki miben illetékes, ki mihez ér. Ez nagyon jól eligazítja ezt a világot. De nem az Isten világát, testvérek. Az Isten világában a logika az az, amiről Jézus beszél, hogy majd az igazak föltámadásakor kapod meg a jutalmadat. Nem tudja viszonozni. Olyannak tudtál adni, aki nem tudja viszonozni, vagy ahogy a másik helyen mondja Jézus, ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal, ne tarts számon a jót, amit teszel, mert majd az igazak föltámadásakor kapod meg a jutalmadat. És még egy rövid gondolat a Szentlélekhez, testvérek, olyan szép ez a részlet, gondoljátok meg, hogy a felsorolásban, a szembeállításban a zsidókhoz írt levél szembeállítja az Ószövetségi Istenképet az Újszövetségivel. Az Ószövetségi Istenkép az valamire irányult, dolgokra, sötétséghez, forgószélhez, hasonrazengéshez, lángoló tűzhöz, tapintható hegyhez, sűrű homályhoz járultak a zsidók, és rémültek tőle, féltek tőle, azt kérték Mózestől, hogy ezt ne kelljen hallaniuk, ne kelljen látniuk, mondja meg, hogy mit akar ez a sötétség, ez a homály, ez az égzengés, és majd megteszik. És ezzel szembeállítja a zsidókhoz írt levél a mi méltóságunkat, hogy mi viszont egy személyhez járulunk, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, mert alázatos volt, mert megtestesült, mert egy lett közülünk, és ezért megért minket. És mindaz, amit itt felsorol, a Sion hegye, az személy, az élő Isten városa, az egy személy, a mennyei Jeruzsálem, az a személy, az angyalok ezrei, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalma, az mind-mind személy. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus, mint ahogyan Isten igaz egyháza is, egyetlen személy a mi Urunk Jézus Krisztus. És ebbe ehhez az egy személyhez kapcsolódunk hozzá, és beléje oltódtunk bele a keresztség által, és részesültünk az ő egyetemes papságában. Minden megkeresztelt ember részesül Krisztus egyetemes papságában, ami nem teszi fölöslegessé a szolgálati papságot, akik képesek föloldozni minket, és képesek az Úr testét adni nekünk, de minden megkeresztelt ember részesül Krisztus egyetemes papságában, hogy a neki adatot kegyelmek szerint bemutassa a saját élete áldozatát, imádja Isten minden teremtmény nevében, és hirdesse Istent azon a módon, amilyen módon megadatik neki. És hát ennek jegyében fog történni most majd az új képviselő testületnek az eskütétele, de előtte megköszönjük a leköszönőknek az eddigi munkáját, úgyhogy éppen ezért most egy kis ajándékot készítettünk, hogy kérem szépen álljunk föl mindnyájan.